Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 151. dicséretet Istentiszteletünk kezdetén. Uram Isten, siess minket megsegíteni.
Siess minket megsegíteni, így nagy szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltónkért.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Készüljünk a keresztelőre, helyünket elfoglalva énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, már elválasszál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. A Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. S hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kedves testvéreim, kedves keresztelős család és kedves gyülekezet, a gyermeknevelés és a hit között párhuzam van olyan tekintetben, hogy például, hogy mind a kettő tulajdonképpen befektetés, az így van. Ez azt jelenti, hogy előre kell dolgozni és adni, és aztán majd sok idő múlva terem meg a gyümölcse. Úgy értem ezt, hogy a hit tekintetében, hogy a mindenható Isten is így van velünk, hogy ad, mond, megvilágít, megbocsát, szeret, annak érdekében, hogy változzunk, és majd a jövőben megteremjük a megfelelő gyümölcsöket. Amikor itt a keresztségről beszél Jézus, ezért azt mondja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, kereszteljétek meg, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Hát csak a végén van az, hogy valami eredmény lesz, valami gyümölcs, de az egész az Isten szeretetéből indul, és ezt a szeretetet kell megtapasztalnunk, a törődését, a tanácsait, ugyanúgy, ahogy a gyermeknevelésben. Ezeket kell előbb megtapasztalnunk, hogy mi mindent tesz meg értünk, a szülő mi mindenről gondoskodik, milyen rendet szab nekünk, és aztán majd, ha ezt sok évtizedig jól csináltuk, akkor lehet a gyümölcsöt várni. Adja Isten, hogy mi mindnyájan ilyen gondozott kert, gondozott lelkek legyünk, akik az Isten szeretetét, az ő rendjét szívjuk magunkba újra meg újra. Ez csak akkor megy, hogyha ez rendszeres. Akkor nem esnek ki dolgok, nem felejtjük el, nem esünk ki abból az irányból. És akkor várhatjuk, hogy teremjen bennünk gyümölcsöt. Hát így legyen. Amen. Most pedig tegyünk vallást a hitünkről, az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk Istenünk, csodálatos ajándékodért, az életért. Köszönjük az életjeleket, amiket hallhatunk, és köszönjük, hogy ezt a családot már harmadízben ajándékoztad meg gyermekkel. Köszönjük, hogy itt lehetnek köztünk, és köszönjük, hogy együtt kérhetünk téged, hogy segíts mindannyiunkat figyelni rád, szeretetedet újra meg újra megérteni, magunkba szívni, hogy továbbadhassuk gyermekeinknek, hogy gyermekeink értelmes módon nevelkedhessenek föl a te kegyelmedben. Amen.
Tibor, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, szolgok egyénkben.
Együtt is kérjük Isten áldását, a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Kérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Burik László és Tarackközi Judit 3. gyermekét, Igor Ignác. Isten áldja a családnak az életét, bár messze élnek a munka miatt itthontól, de ott is kísérje Isten áldása őket. Augusztus 1-én, tehát most szombaton, kerékpáros túrát tervezünk a Velencei tó körül. A táv és az ütem a gyermekek számára is bevállalható. Szeretettel várjuk azokat, akik szívesen csatlakoznak, jelentkezni nálam lehet. Tehát szombaton reggel indulnánk, és este jönnénk vissza. Gyermektáborunkat idén augusztus 10-e és 14-e között a Kazinci iskolában rendezzük. A tábor térítési díja 12.000 forint. Általános iskolás korú gyermekeink jelentkezését várjuk a hó végéig, a kért adatok megadása és 2000 forint előleg befizetése mellett. Nagyon köszönjük a kedves testvérek rendszeresen eljuttatott adományait. És a mai nap az Úr asztalát is megterítettük, erre is készüljünk lélekben. Most az istentiszteletet folytatva a 105. Zsoltár első 3 versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, így kezdődik.
Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének, hirdessétek dicséretét, és minden jót éteményét, beszéljétek a nép előtt, nagy csodáit, melyeket tött.
Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele, 4. fejezetének 6 verséből. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatásokhoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékébe. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhivatástok is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Egy az Istene és Atya mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. Imádkozzunk helyünkről fölkelve. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy most így, ahogy vagyunk, eléd állhatunk. Köszönjük, hogy letehetjük most a világnak a zaját és a gondját, és a kapkodásainkat, és a kétségeinket, a gyötrődéseinket. Segíts, Uram, megüresíteni magunkat, hogy várhassuk a Te szavadat, a Te jelenlétedet, amely helyreállít, békességet ad. Szeretnénk venni a Te útmutatásodat. Szeretnénk a Te gyermekeidnek és a Te népednek érezni magunkat. Köszönjük, hogyha ez sikerül, akkor kihat a hétköznapokra, és akkor a Te örömödet és békédet tudjuk vinni másokhoz is. Kérünk ezért a csodáért. Köszönjük, hogy erre váltottál meg Krisztusban, és köszönjük, hogy ezért vagy itt köztünk, szent lelkeddel. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 623. ének verseivel. Így kezdődik: Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk.
Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk, rád hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélj.
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakasz, Pál apostol efézusiakhoz írt levele 4. fejezetéből az 1. verset olvasom újra. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhivatásotokhoz méltón, amellyel elhivattatok. Foglaljuk el helyünket. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levelét nézzük, követjük, most már több mint egy fél éve, és most értünk a közepére. Itt van egy fordulópont. Pál apostol leveleiben általában van egy ilyen fordulópont, mert ezek a levelek, főleg a gyülekezetekhez írt levelek, nagyon sokszor úgy épülnek föl, hogy Pál apostol először elmondja, hogy mit kell tudni, először elmondja, mit kell hinni, először elmondja, hogy mit mond nekünk, mit tett értünk a mindenható Isten, és akkor a második felébe mondja el, hogy ebből mi következik ránk nézve. Hogyan kell éljünk, mit kell tegyünk? Tehát az első rész úgy néz ki, az első fele ezeknek a leveleknek, hogy kijelentő mondatok. Mit tett Isten, hogyan vagy megváltva, milyen nagy szeretetnek örülhetsz, és a második rész pedig általában felszólító mondatokkal van tele, hogy mi következik ebből, hogyan éljél, mit is tegyél. Nem tudom, hogy vagyunk vele, talán embere válogatja, hogy melyik rész tetszik neki igazán. Van, aki már alig várta, hogy odáig jussunk, hogy na hát akkor mit kell tenni gyakorlatba. Van meg, aki azt mondja, hogy ó, de elhallgatnám még az elméletet, és hát azzal nehézségeim vannak, hogy átültessem a gyakorlatba. De nem véletlen ez a kettő, és ez a kettő az Istennél egységben van, teljes egységben, és itt most, ezen az Isten tisztelten elsősorban a sorrendre tesszük a hangsúlyt, hogy miért az első mindig az, hogy mi az örömhír? Mit tett Isten? És miért csak a második mindig az, hogy mi mit tegyünk? Eddig láttuk, hogy a levélben jóformán az elméletben az állt középpontban, hogy az Isten egyétett minket, írja Pál az efézusi gyülekezetnek, ahol zsidó származásúak és pogányok, tehát a többi nép fiai együtt voltak a gyülekezetben. Ez nagy szó volt, mert a zsidók és a többi nép nem nagyon fértek meg egymással. És most pedig kapják a felszólítást, olvastuk, hallottuk, hogy szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymás szeretetben, és igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelébe. Hát eddig arról beszélt, hogy egyétette az Isten a zsidókat és a görögöket Krisztusban, a hitben, és most pedig jön a felszólító mód, hogy akkor legyetek türelemmel, békességgel, viseljétek el egymást, és tartsátok meg ezt az egységet. Ezek már felszólító formák. A felszólításban nem mindegy, hogy hogyan kapjuk. Ha gondolunk egy munkahelyi dologra, akkor ott követelmény, elvárás, amit gyorsan meg kell tegyük, minél jobban, nehogy valami hibát találjanak, nehogy valami következménye legyen, nehogy esetleg ne kapjunk fizetésemelést, vagy elbocsássanak ne talántán. Hát a munkahelyen, ha kapjuk a felszólító módokat, az egész más, mint amikor a családban kapjuk. Pláne, ha elgondolunk egy szeretetteljes és tehetős családot, hogyha ott azt mondja az édesapa, hogy hát menj fiam, és akkor látom, van tehetséged valamihez, akkor menj el, elküldelek külföldi egyetemre, és a lehető legjobb végzettséged legyen, tanulj, fiam. Ez egészen más, mint amikor így összerándul görcsbe a gyomrunk, mert amikor egy szerető szülő, aki ráadásul gondoskodik mindenről, ő mondja, hogy ezt és ezt tegyük, akkor ez sokkal könnyebb megtenni, és egész más lelkülettel és gyomorgörcsök nélkül tesszük. Hát erről van szó, amikor a Biblia felszólító módokat mindig a második helyre teszi, és először kijelentéseket mond arról, hogy a mindenható Istennek egy csodálatos terve ez a világ. Hogy ebben mindennek helye, szerepe, rendje van. még a nehézségeknek is, még a rossznak is. És elmondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban ez az Isten látta, hogy mi megakadunk a rossz dolgokon, ránk hatással van, lefelé húz, mi is alkalmazkodunk sokszor a rosszhoz, és éppen ezért gondoskodott rólunk, és eljött, hogy megváltson minket. Eljött a szeretetét úgy megmutatni, hogy életét adta a mi megújulásunkért. A kereszten Jézus Krisztusban meghalt miértünk. Ilyen Istenünk van. Ennek a kijelentő módnak, ezeknek a kijelentéseknek meg kell előzniük a felszólításokat. És ez a mi életünkben is így van. Ez egy nagyon fontos dolog. És nem csak úgy van, hogy jó, gyerekkorunkban megtanultuk, hogy igen, szeret a mindenható Atya, és elküldte Jézust értünk, és aztán majd élünk a kemény körülmények között úgy, ahogy tudunk. Nem. Ebből nem lesz gyümölcs, hanem arról van szó, hogy újra meg újra a szívünkre vegyük, újra meg újra végig gondoljuk, hogy mi megajándékozottak vagyunk. Hogy amikor gyermekkorunkban kinyitottuk a szemünket, és rácsodálkoztunk erre a világra, akkor jól éreztük, hogy valamit kaptunk, amitért nem dolgoztunk meg, az ölünkbe hull, és mi csak csodálkozhatunk, és felfedezhetjük minden részletét. Tulajdonképpen ennek a szemléletnek kellene áthatnia a mi életünket. Sokszor az a szorítás van bennünk, le kell győznünk a világot. Hogy milyen önző, milyen hitetlen, milyen rossz úton jár, mennyire az élvezeteket, meg a pénzt gyűjti a világ, és nekünk meg kell mutassuk, hogy másként kell élni, le kell győznünk a világot. Nem. Nem, a felszólítás az a második. Itt egy örömhírről van szó, hogy Jézus Krisztus legyőzte a világot. Ugye ezt mondja a tanítványoknak még a kereszthalála előtt, búcsú beszédeiben, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem, vagy meggyőztem a világot. Kétféleképpen lehet fordítani. De mi a győztesek között vagyunk. Eleve. A győztes hadseregébe. A teológián a professzorunk mindig mondta, hogy olyan ez, mint amikor a német sereget már legyőzték, kikapott Sztálingrádnál a II. Világháborúban, de ez csak a háború közepe volt, mert még vissza kellett szorítani, és végképp le kellett keríteni, és el kellett érni, hogy megadja magát. A győztes hadseregben vagyunk, de még bizonyos harcok természetesen vannak, és hátra vannak, és ezek igazi, és kemény, és véres harcok, de az a kijelentés, hogy Jézus Krisztus győzött, ez kell, hogy áthassa az egész belső gondolkodásunkat, és így kell tudnunk magunkat, mint a győztes hadseregnek a tagjait. Az előző gyülekezetemben voltak drága asszony testvérek, akiknek az életében talán ez hiányzott. Nagyon buzgó volt az egyik például. Mindig szinte remegett, és így állt készen létbe, hogy mi az, amit segíthet, ahova ugorhat, és amit csinálhat. És szegénynek már cukorbetegsége volt idegi alapon a nagy-nagy feszültségtől, hogy ő mindent jól csináljon. Hát erre volt szüksége, és sokszor erre van nekünk is szükségünk, hogy megértsük, hogy de mi a Jézus Krisztus katonái vagyunk, aki győzött. És ő vezeti a sereget. És ő majd szól, amikor ugrani kell, amikor kell tenni valamit, de nem nekünk kell mindent lesni, és mindenen rajta tartani a szemünket, és idegeskedni, hogyha valami nem jól sikerült. Az első a kijelentés. És ebből majd következik mindaz a változás, amit megtapasztalhatunk az életünkben. Nem volt egy másik asszonytestvér is, aki meg egyenesen nekem szegezte, hogy ebből nagyon sokat tanultam az igehirdetésre nézve, hogy ő nem szeret eljönni az Isten tiszteletre, mert akkor görcsbe rándul a gyomra. Mert megkapja, hogy ilyen vagy, olyan vagy, nem ilyennek kellene lenned, és változz meg. És akkor jöttem rá, hogy rossz az igehirdetésem. Mert hát nem ennek kellene az első helyen lenni. Az első és nyomatékos hely az, hogy szeret téged a mindenható Isten, és elküldte érted a fiát. És ki gubancolódhat az egész lelki világod. És nem kell görcsbe rándulnod, és nem kell félned, hogy mi mindent követelnek és várnak tőled, és te ennek nem tudsz megfelelni. De nem csak ez a tanúsága ennek a dolognak, hogy járjatok úgy, ahogy elhivattatok, tehát, hogy Jézus Krisztusban az Isten rendezett nekünk egy gyönyörű világot, és abban mindennek helye van, és az életünknek előre el vannak készítve a sarokpontjai és a részletei is, és ezeket tulajdonképpen csak fel kell fedezzük, és megtaláljuk, hogy hol van a helyünk, hogy mit kell abban a helyzetben mondani. És ez egy csodálatos dolog, mert nekünk olyan gazdag, tehetős apukánk van, aki mellénk adott egy segítőt, aki mindig ott van. Ez a Szentlélek. De sosem vagyunk egyedül. De nem csak ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy másokhoz is így kell közeledjünk. Ahogy mondtam, hogy az ige hirdetéseimet fölül kellett vizsgálnom. Ne az elvárásainkkal közelítsünk azokhoz, az emberekhez, akiknek valami bajuk van. Akik leszakadtak, akik nem olyan nevelést kaptak, mint amit kéne, akik nem úgy gondolkodnak. Természetesen egy munkahelyen az más dolog, ott elvárásokat támasztanak, annak meg kell felelni. De én nem erre gondolok, hanem az életben a személyes találkozásokra. Amikor személyesen tudunk velük beszélni, amikor tudunk rájuk hatni, akkor egy részegesre sosem úgy tudunk hatni, hogy szedd össze magad. Legyen egy kis akaraterőd. Miért iszol? Hát ő ezeket nagyon is tudja. És pontosan az a baja, hogy nem tud ennek véget vetni. Pontosan az a baja, hogy nem kap ehhez segítséget. Hát arra van szüksége, hogy te tudod, hogy Jézusban az Isten szeret téged, és érted is adta az életét. Te az Isten gyermeke lehetsz. És ő segít megváltozni az életedbe. Olyan jó, hogy a gyülekezetünkben van ilyen csoport, a Kékkereszt csoport, ahol szinte csupa ilyen emberek vannak, akiknek az életét megváltoztatta ez az örömhír, hogy a mindenható Isten Krisztusban szereti őket, és a Szentlélek által velük van. És már akkor értik, a felszólító módokat is, és hallják, és tudnak változni, de csak akkor, hogyha megkapták ezt a szeretetet. Pál apostol ezt mondja, hogy kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban. Hát a saját példáját állítja elénk, hogy nézzetek rám. Az én életem talán nem sikeres, de boldog. A mindenható Isten velem van. És tudok fogoly lenni boldogan. És ilyen az Isten, hogy áldozatot vállal másokért, értem is vállalt áldozatot, és ebből élek. És ezért tudok áldozatot vállalni másokért. És erre mutat az úrvacsora. Pál apostol, aki fogoly az Úrban, Krisztusért, azért fogoly, mert Jézus Krisztus pedig nem csak fogoly volt, de az életét adta, és kivégzett lett értünk. Ez egy csodálatos örömhír, hogy valaki ennyire szeret, ráadásul a mindenható Isten fia. És ebből kellene élni a lelkünkben napról napra. Ennek kinyitni a szívünket, és akkor majd lesz erőnk, világosságunk, és mindaz, ami kell ahhoz, hogy másképp éljünk. Jöjjünk hát az Úr asztalához, megerősödni az Istennel való kapcsolatban, az ő kegyelmében. Így legyen. Amen. Készüljünk a úrvacsora vételre a 760. ének verseivel, Úr Jézus Krisztus legfőbb jó, kegyelem kútforrása.
Krisztus legfőbb jó, kegyelem kútforrása. Eljöttünk hozzád megváltó, meghívtál lakomádra. Szerelmed dicsőségére, és a mi lelkünk üdvére, tested és